sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókafére költözik. Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami a zenéhez köthető.
Új rovattal bővül mától a szabad esés, a címét a Szignálban már hallhattátok, Zene a házban. A szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza lesz, és ez az a rovat, ami minden második szerdán jelentkezik az intézmény programjaival, de azon túl nyilván fellépőkkel fogunk foglalkozni, és a globális zenei kultúránk tektonikus erőivel. Ezt gyerekek, egy éve nem használtam ezt a kifejezést, és ez már járt nekem. Na, a mai epizód vendége Batt András zenetörténész, a Magyar Zeneháza Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Üdvözöllek, szervusz!
Üdvözöllek és a hallgatókat is!
És itt van velünk Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézmény igazgatója is. Szervusz!
Szervusz, üdvözlök én is mindenkit!
Azzal fogjuk felcsapni ezt a kis sorozatot, hogy ma belemegyünk egyrészt abba, hogy két éve van Zeneháza, most volt a január 22-én nyílt meg 2022-ben, tehát a két évből már lehet látni azt, hogy merre tartunk, mire van igény, mire nincs igény, ez is érdekel majd, és az, hogy ebben a két évben a hármas osztás, amit ma kitaláltam, az hogyan érvényesült. Ez a hármas osztás pedig az egyrészt az épület funkcionalitása, a kulturális programok és az edukáció. Menjünk rá először az épületre, Su Fujimoto, ő az, aki megnyerte ezt a pályázatot, egy japán építész, és 168 pályázatból az övé nyert. Egyrészt miatt belemegyünk Su Fujimoto munkájába, a másik 167, az mennyire volt elmaradva ettől, amit aztán ő képviselt?
Hát ugye azt tudni kell, hogy kb. 2014-ben járunk, amikor ezt kiírtuk, ezt a tervpályázatot. Azért mondom, hogy kiírtuk, mert én már akkor is dolgoztam ezen a házon.
Szóval de 10 éve.
10 év, hát most lesz, igen, hamarosan pár hónap múlva 10 éve. És hát ez egy nemzetközi anonim tervpályázat volt, amiből azért viszonylag kevés van Magyarországon, sőt ezelőtt nagyon sokáig nem is volt. És ez egy nemzetközi zsűri, aki ezt elbírálta. Tehát ezt két fordulóban választották ki ezt az épületet. És mi se tudtuk, hogy kik a pályázók, és hát nem volt könnyű választás egyébként így utólag visszanézve, tehát az látszott, hogy én ott voltam egyébként, vagy megfigyelőként, amikor a zsűri döntött, és azt láttam, hogy igazából az első 6, aki bejutott a második fordulóba, igazából mindegyik nagyon jó épület volt. Úgyhogy, de azért az nagyon meghatározó volt, hogy az építész hogyan kezelte a környezetet, és ez a elég izgalmas japán szemlélet, amiből ő kiindult, az nagyon meghatározta az épületet, és talán a zsűrit is ez vonzotta igazán.
Talán érdemes még azt hozzátenni, hogy ez előtt is volt egy előtörténete ennek a háznak. Olyan 2012-13 körül volt egy kuratórium, egy grémium a Budapest Music Centerben, és a kiírást határozta meg ez a grémium, tehát hogy tulajdonképpen mit akarunk, tehát a zeneháza az milyen legyen, milyen osztatú, milyen funkciókat lásson el, és akkor ennek alapján írták ki a tervpályázatot, tehát hogy ez nagyon jól elő volt már eleve készítve, és tulajdonképpen az egész folyamat, hogyha szabad már itt rögtön az elején ezt elmondani, az egész folyamat prosztó szerencsésen alakult. Tehát volt egy zseniális építész, volt egy jó csapat, aki a tartalmat határozta meg, volt egy jó kivitelező, volt rá pénz, azért valljuk be őszintén, hogy az sem utolsó dolog, volt rá idő. Mert ugye mi Marcival 2015-től dolgozunk együtt, ő már 14-ben, pont 10 éve már ugye ott volt, és hát volt, tudom én, 8 évünk arra, vagy 7 évünk, hogy előkészítsük a dolgokat, tartalmilag is.
Ti vagytok itt velem, úgyhogy engedjétek meg azt a kérdést, hogy másnak fel se tehetnék igazából, és ez mindig is érdekelt. Mióta elindult a Zeneháza, látjuk a funkcionalitását, és még olyanoktól is hallom, hogy szeretnek oda menni, akik előtte néhány évvel kimentek tüntetni a Zeneháza megépülés ellen, akkor nem is volt az meg, csak az, hogy egy betontenger lesz ott. Hogy ezek mennyire tudtak elülni, mennyire tudták magukévá, vagy mennyire tudják magukévá érezni azok is, akik egyébként ennek az építkezésnek hát olyan nem voltak a támogatói.
Hát szerintem azért, tehát igazából magában a folyamatban is lehetett azt érezni, mi, akik így láttuk ezt közelről, hiszen ott voltunk a kezdetekkor, láttuk, hogy mi az alapgondolat, hogy ez, ha megépül, akkor ez jó lesz.
Tehát akkor nagyon nehéz lehetett látni, nem?
Hát valószínűleg azoknak volt nehéz látni, akik nem voltak közel ez az egész projekthez. Tehát nekem is nyilván nagyon sokan feltették ezt a kérdést, hogy jó, de hát itt mi fog történni, majd kivágják a fákat, meg tönkreteszik a ligetet. Ezek mind felmerültek, ezek a kérdések. Én viszont láttam, hogy milyen lesz az épület, láttam, hogy mi az egész mögött a koncepció, tehát ilyen szempontból azért optimisták voltunk, és láttuk, hogy ha ez valósul meg úgy, ahogy mi, és ez az egész csapat elképzelte, akkor ez egy jó ház lesz. És az igazolódott igazából, és ezt kapjuk is szerintem mindannyian visszajelzésként, hogy akik odajönnek és megnézik a házat, és lehet, hogy régebben voltak vele fenntartásaik, de azt érzik, hogy hát jó, végül is ez nem lett rossz ez az épület.
És ráadásul még azt is hozzá kell tenni, hogy annak a helyén, az épületnek a helyén egy betonteknő volt, tehát az volt betonteknő, ami ott volt, ott ilyen nagyon szakadt, lepusztult épületek voltak, Hung Expo 60-as években épült, tehát mi amikor először oda mentünk, sőt a sajtónak is azt akkor megmutattuk, akkor mindenki látta, hogy ennek a területére épült, és hát most nem azt mondom, hogy nem lett kivágva talán egy-két fa, de egyébként még olyan fákat is meghagytunk, vagy meghagytak az építők, amelyek értéktelenek, vagy nem olyan értékesek, és most meg, hogyha elmész arra felé, akkor látod, hogy tele van friss új facsemetével, és olyan szép parkosított az egész, egy kicsit japános, olyan, mint egy japán kert. Szóval egy borzasztó nagy élmény, és ami nekem különösen nagy élmény, hogy az emberek szeretik a ligetet. Tehát a Városliget az állandóan tele van, mert oda mennek kutyával, meg gyerekkel, meg futnak, meg nem tudom mit, és hát mi ott benn vagyunk ebben a flow-ban.
Nem vesztette el park jellegét, meg közpark jellegét.
Hát meg amit az András is említett, meg te is kérdezted, hogy igazából ez az épület az azért egy nagyon gondolkodó épület, ha így fogalmazhatok, mert tudta, hogy hova születik. Tehát az építész ezt azért nagyon szépen végigvitte, hogy egyrészt hogyan lehet egy parkba építkezni. Ha már egy parkba építkezünk, akkor foglalkozzunk azzal, hogy mi a hely.
Ha jól tudom, hogy ott be is tervezett fákat, amik eleve ott voltak, igaz?
Hát abszolút. Ez tudni kell a japán építészekről, vagy úgy általánosakban szabad ilyet mondanom, mert úgy dolgoztam velük most 3,5 évet, hogy más egy kicsit a logika, tehát alapvetően a formából és a helyből indulnak ki. A funkcionalitás az a következő lépés náluk, és mindig a lokáció. Tehát ő nagyon erősen vizsgálta azt, hogy hova épül ez a ház, és hogy milyen formaisága kell, hogy legyen ennek az épületnek, és az egész munkafolyamatban ez volt egyébként a legérdekesebb, hogy hogyan tudtunk úgy alakítani egy épületet, hogy mindenképpen figyeljünk arra, hogy az alapgondolatot, amit a japán építész megfogalmazott, azt megtartsuk, de közben meg azokat, amit mi szerettünk volna, például, amit te is említettél, bármi más gondunk a hármas osztásról, egy picit mást hívunk hármas osztásnak.
Majd ti is mondjátok.
De hogy nálunk is megvan ez a hármas osztás, és az épületen belül is megvan ez a hármas osztás, ez megjelenjen funkcionálisan az épületben. Tehát jelen, vagy konkretizálva a dolgot, már az épületet is úgy terveztük, hogy egyrészt van előadó művészet az épületben, van egy kiállítási rész az épületben, és van egy pedagógia, ismeretterjesztés, zenepedagógia rész az épületben, és ezeket nagyon szépen elválasztotta egymást az építész, és egy szép motivummal ezzel az épületen végigfutó csigalépcsővel kötötte őket össze.
Van előttem egy kép, amit azért szeretnék megosztani veled is, meg a hallgatókkal, amit egyébként Fujimoto mutatott, aki vidéken nőtt fel, tehát Japánban egy abszolút a természet lágyölén nőtt fel, de az iskoláit azt Tokióban végezte, tehát a természet és az épített világ, az mind a kettő valahogy neki összefolyik a tudatában, és az első gondolata az volt, hogy ott van egy erdő, képzünk egy fotót, egy kis tisztás, és ebben a tisztásban berajzolt emberkéket, amint ott ülnek, van, aki zenél, van, aki hallgatja, és tulajdonképpen azt mondta, hogy ezt itt nem kell megépíteni semmit. Itt hagyni kell a természetet, és valami olyan dolgot kell csinálni, amitől úgy érzed, hogy ott ülsz a fák között. Hát ez az üveg, ugye ez az óriási ötlete, az üveg, és hogy ez a lényeg az egésznek, hogy jönnek emberek, leülnek, jönnek emberek, muzsikálnak, jönnek gyerekek, akiknek mesélünk, jönnek emberek, akik lemennek és megnézik a kiállítást, szóval, hogy az egésznek van egy ilyen közösség, tehát egy tábortűz mellett ülnénk, és ez egy fantasztikus érzés, és szerintem ez adja a háznak nap mint nap ezt a fantasztikus töltését, és hát én, mint ugye öreg ember, ez megfiatalít, és ez baromira élvezem, és mindenki, a fiatal munkatársak is, mindenki élvezi, mert ez átjön, ez a jó érzés.
András, ha már az üveget, bocsánat, ha már az üveget említetted, az Nem tudom, hogy arról volt-e olyan, hogy összedugtátok a fejeteket, hogy gyerekek, hát az üveg az az akusztika ellensége. Hogy volt olyan, hogy leültek nyilván itt a magyar oldalon, hogy te figyeljetek, ezzel a japán csávóval valami nem oké, hogy ezt ő hogy gondolja. Tehát, hogy ezeket például aztán hogy oldottátok meg, hogyha volt ilyen?
Visszakanyarodok az előző mondatomra egyébként, mert hogy ugye az volt az alaplogik, hogy megtartani azt a gondolatiságát az épületnek, amiről az András is beszélt, hogy ez egy közösségi tér legyen. Tehát átalakulnak a kulturális intézmények, és közösségi terek jönnek létre. Tehát jöjjenek be az emberek, csak úgy igyanak egy kávét, töltsenek ott időt, nem feltétlenül azért, hogy ők most jegyet vegyenek. És azt gondoljuk, hogy ha bejönnek, és ott vannak időtöknek, akkor vesznek egy jegyet a kiállításra, hogy bejönnek egy koncertre. És ez a logika, vagy ehhez a logikához kapcsolódott az is, hogy hát itt nagyon fontos, hogy egy transzparens épület legyen, hogy azt érezzem, hogy még mindig a parkban vagyok, még mindig a fák lombkoronája alatt sétálok, tehát ez az építészeti ötlet, amit Fujimoto megalkotott, és ehhez kellett ez a nagyon transzparens épület, és hogy bejövök, őnek ez volt a gondolata, hogy ugyanezt az érzést fordítva is kell érezzem. Hogyha bennülök, akkor lássam a környezetemet. Tehát egyszerűen tudjak kinézni, még akkor is, amikor bennülök egy koncerten. És ahogy az András nagyon jól említette, hogy neki gyakorlatilag az volt az alapgondolata, hogy ülök a parkba, és zenét hallgatok. Nyilván itt vannak funkcionális megkötések, például az, hogy jó, de hát ettől még kell tudni rigelni, ettől még kell tudni egy megfelelő akusztikát ennek a térnek, és ezt kellett megugrani, és hát azért azt hozzá kell tenni, hogy ő hozta magából a világ legjobb akusztikusait, mert azok is japánok.
Na, hát itt van, igen.
És megoldották azért ezt a problémát, mi nem mondom, hogy bennünk nem volt egyfajta félelem, de aztán azt láttuk, hogy hát olyan emberek jönnek, akik mondjuk a Sydney Opera házat tervezték, vagy az Elfilharmonit tervezték, és már láttak ilyet, és egyébként Japánban van ennek kultúrája, hogy üveg koncerttermeket létrehozni, Európában egyébként nincs. És azt gondolom, hogy aki nálunk jár és meghallgatja a koncerteket, akkor látja, hogy azért ez működik. Nem fogok most belemenni, hogy miért, de nagyon sok okos, apró megoldás van, amit nem is biztos, hogy észreveszünk.
Ezek pszichológiai okok?
Nem, tényleges hardware oldali megoldások, hogy például az, hogy hogyan van megtörve ez az egész üvegfelület, vagy van egy olyan üveglamella sor a koncertteremben a színpadok mögött, ami visszaveri a hangot és alapvetően felküldi a mennyezetre, ott elnyelik a hangot, illetve tovább szórják a közönség felé. Wow. Tehát egy csomó ilyen dolog van, ez egy kompozit elem, ami egyébként fönt van a tetején, és külön egyenként be van a dőlésszöge állítva, mindegyik kompozit nagyon kemény elemnek, ami szórja a hangot. Tehát a koncerttermi székeket külön megtervezték, ezek akusztikai székek, tehát hogy nyeljék el a hangot. Ez egy csomó ilyen apró, sorolhatnám, megoldás van a koncertteremben, amitől ez működik, és tényleg mi is először itt teljesen voltunk hájulva, hogy például az akusztikus dolgok azok elképesztően tisztán szólnak.
Nem zengbong.
Ami nincs hangosítva, gyönyörű szépen transzparensen. Hát a legelső egy fuvola volt, egy szóló fuvola, és valami olyan gyönyörűen zengte be a teret. A hangosítottaknál nekem egyébként vannak fenntartásaim, de ez a hangosítástól függ egyébként, hogy az egy nagy művészet a hangosítás egyébként.
Hát, hogy kiül nyilván a keverőpult mögött, azon nagyon sok minden múlik, de azért erre is van megoldás, tehát amikor hangosított koncertünk van, akkor például van egy plusz banner sor, amit a padlóból fel lehet húzni, ami tovább nyeli a hangot. Tehát nagyon sok olyan jó megoldás, amitől gyakorlatilag teljesen széles palettán lehet ott koncerteket hallgatni.
Egy kicsit anekdotikus, de hadd mondjam el, hogy amikor felvetettük a japánoknak ezt, hogy hát talán az akusztika nem lesz olyan jó, mert hiszen üvegből van, és azért sok szakember mondta, hogy a gyereket nagyon vigyázzatok.
Na, senki nem mesélte nekem, ez volt a tippem.
Az volt a vicces, hogy ők nem értették, hogy mi a probléma. Tehát, hogy jó lesz az akusztika? Kérdeztük, persze, hogy jó lesz. És jó lesz, hogy a japánoknál ilyen nincs, hogy valami nem lesz jó.
Igen, a végén ide jöttek, amikor már minden kész volt, még egy utolsó csekkolásra, és akkor hát 3 vagy 4 japán úriember körbe tapsolt a terembe egy hétig, és mentek, és hümmögtek, és akkor egy ponton oda mentem így megkérdezni, aggódva, hogy
minden oké,
hogy jó lesz, és akkor így állt a színpadnál, oké, it's a bit too dry. Igen. És mennyi volt a válasz, és mondott, hogy akkor innen
száraz,
még kicsit igen. Száraz a tér, és akkor innen még szedjünk ki egy kis, nem tudom, milyen akusztikai hangátlást, vagy elnyelést, és akkor már tökéletes lesz.
Ez önmagában elvitt volna egy műsort, nem?
Hát, lehetne erről hosszan beszélni.
Lehetett volna nyitni. Nyílt nap, ahogyan készül a zeneháza. Van itt még egy dolog az épülete, és aztán utána szeretnék tovább menni a következő témákra, de az energiaellátás. Kevés ilyen épületet látunk. Mi hozzászoktunk ahhoz, hogy ha sok az üveg fölött, akkor nehez nehezebb felfűteni egy épületet. Itt ezt hogyan oldották meg? Gondolom, hogy volt itt is a japánoknak valami jó tippje.
Igen, itt több jó ötlet van, megint csak egy párat fogok elmondani. Az egyik az, hogy hogyan tájolunk egy épületet. Ez nyilván a benapozottság, hogy északi oldalra tesszük azokat a nagyobb üvegfelületeket, tehát nálunk a koncertterem az alapvetően az északi oldalra esik, hogy nincs direkt napfény, tehát nem melegszik fel olyan könnyen. Akkor úgy vastagszik föl ez a gombaszerű tető, hogy pont azon a részen vastagszik föl inkább, ahon a uralkodó széljárás van, hogy a nyáron a hűtést, azt jobban a magának a tetőszerkezetnek az áthűtését jobban meg tudja oldani. A talajszondákat használunk, tehát ez azt jelenti, hogy a fűtés nagy részt az egy 120 méterre lefúrt geotermikus fűtési és energiarendszer látja el. Akkor, és akkor nem sorolom, de még egy utolsót, hogy használjuk a fölös kapacitását a műjégpályának, tehát ugye ott mert ugye pont ellentétesen működik, amikor náluk nyár van, és ott fölös kapacitás van, akkor nálunk meg a hűtéshez az tökéletesen felhasználható, ők nyáron nem üzemelnek. Tehát ilyen megoldások vannak az egész házban, és ilyen szempontból viszonylag szerencsések is vagyunk a rezsi problémák miatt, és azt viszonylag jól megúsztuk.
Maradva a kezdeteknél, a Magyar Zeneháza. Ezt is megint csak már sok mindenkit kérdeztem erről, de végül is nem kaptam rá pontos választ, mert a Magyar Zeneháza az nekem olyan volt, hogy hát lesz itt majd még egy hagyományok háza. Tehát, hogy a magyar zenét fogjuk majd itt tanulni, hallgatni. Aztán ehhez képest egy csomó külföldi előadó van, talán most már lehet azt mondani, hogy fele-fele arányban. Tehát nagyon sokan jönnek külföldre, és ez inkább egy ilyen globális zeneháza. Az létezik, hogy ebből később lesz névváltás szerintetek?
Azt nem tudom, ezzel nem gondolkodtunk a névváltáson, de hogyha még egy pár évvel ezelőtt teszed fel ezt a kérdést, akkor elkezdtem volna mondani, hogy de hiszen az is magyar zene, hogyha egy magyar fiatal ad elő egy Bartók művet, meg nem csak népzene van a világon, hanem. De most már azt mondanám, hogy ez egy brand, tehát ez a zeneháza, ez egy magyar találmány tulajdonképpen, független attól, hogy japán építész alkotta meg, de amit mi ott bent csinálunk, az szerintem hasonlíthatatlan, tehát nem ismerek más intézményt a világon, ami ilyen komplex lenne, ilyen, mint egy partitúra, az egyes szólamok egymásra hatnak, tehát, hogy itt minden mindennel összefügg, a vizualitás, a kiállítások, a koncertek, az események, a pedagógiai része a dolognak. Szóval én azt gondolom, talán mondhatom már ezt az én koromban, mert már sok mindent megértem, hogy itt sikerült valami olyan magyar brandet megalkotni, ami miatt ez lehet magyar zenáza. Zárjóban jegyzem meg, hogy az angol neve, az ugye House of Music Hungary. Uh-huh. Tehát ott a magyar országi zeneháza erről van szó, és ezt mi a kezdettől valahogy így terveztük el, hogy természetesen, hogy erős a magyar vonulat benne, sok szempontból, de hát ugyanakkor meg benne van a nemzetközi világban, és ez jó, hát ilyennek kell lenni Magyarországnak.
A második részben beszélünk az edukációról, beszélünk az elmúlt két évről, és a kulturális programokról, illetve arról, hogy milyen szempontok szerint választjátok ki a fellépőket, hogyan kutattok, és a tehetséggondozásról. Na ez talán elég lesz rá a következő idő, ha nem, akkor jöttök máskor
gondolkozunk.
Is. Jól van. Batta András, a Magyar Zeneháza ügyvezetője, és Horn Márton intézményigazgató van velünk. Mindjárt folytatjuk a szabad esést, benne pedig a Zene a Házban rovatot.
Szabad esés.
Folytatjuk is a beszélgetést Batta Andrással, a Magyar Zeneháza ügyvezetőigazgatójával és Horn Márton intézményigazgatóval. Amikor elindul egy projekt, vannak bizonyos trendek. Nem lehet tudni, hogy 3-4 év múlva mi lesz majd az embereknek jó. Hogyan lehet az emberek fejébe úgy belelátni, akár egy japán tervezővel, hogy aztán abból tényleg egy olyan sztori legyen, ami aztán lett a zeneháza?
Ha visszapörgetjük egy kicsit az időt, ugye ez hát mondjuk 3-4 évvel ezelőtt járunk, akkor azt szóval sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet ezt a megszokott koncert helyszínséget kicsit átlépni. Tehát azon gondolkodtunk, hogy ne csak egy újabb koncerthelyszín legyen, mert nagyon jó koncerthelyszínek vannak ma Budapesten és Magyarországon, és hogy picit többet szerettünk volna. Eleve az volt kitűzve, hogy ez egy alapvetően zenei ismeretterjesztő hely legyen, tehát ne csak koncertek legyenek, hanem valami más is. És innen indult el, már az András említette, hogy egy alapvető koncepció volt röviden összefoglalva, és már az épület is tudott erre reagálni, és aztán elkezdtük ezt, hogy jó, de hát ez nem egy nagy ház, körülbelül mindenestül ez egy 10 négyzetméteres épület, tehát 3000 négyzetméter körülbelül szintenként, és nagyon sok funkció, tehát ha nem is tudom most így fejből, körülbelül 8 vagy 9 olyan funkcionális terünk van, ahol valami más tudunk mindegyik helyen csinálni, és ezt kezdtük el összekötni és összekapcsolni, és ha azt kell mondani, hogy mi az, ami nehéz volt, vagy kérdés, az, hogy amikor erről beszélgettünk, és mondjuk megkérdeztünk olyan embereket, akár nemzetközi szinten is beszélgettünk, például kiállítást szervezőkkel Angliába, Németországba, megnéztünk egy csomó olyan kiállítást, amikor az állandót csináltuk, ami egyedi és nekünk izgalmas lehet, és hát sokszor mondták nekünk azt, hogy hát azért itt ez túl sok lesz. Tehát ez, hogy ennyi minden nem lehet egy házba, tehát döntsétek el, hogy ez mondjuk egy koncert, vagy ez egy kiállítótér, ez egy múzeum, vagy micsoda. És mi ez eléggé ragaszkodtunk, és eddig azt gondolom, hogy bejött. Mert hogy nagyon jól tudjuk ezeket ötvözni, mindig van valami a házban, nyilván fárasztóbb a folyamat, mert mindig történik valami, nyilván a csapatnak nagyon sokat kell dolgozni, és kevesebb az üres járat, viszont nagyon jól ki tudjuk ezt a négyzetméter arányt használni, és ezeket a helyszíneket nagyon jól össze tudjuk kötni.
Beszéljünk a két évről, a tanulságokról. Mi az, ami nagyon nem jött be? Kezdjük ezzel.
Nagyon nehéz válaszolni, hogy mi nem jött be, mert amikor terveztük, akkor olyan általánosságnak tűnő dolgokat mondtunk, hogy ebben a házban a zene csodáját akarjuk megmutatni, ebben a házban a világ zenéjét akarjuk megmutatni, nem a world music értelmében, hanem, uh-huh. hanem hogy mindenféle az afrikai dobostól kezdve a csángó, nem tudom, hegedűsig mindenféle bemutatunk, és ez végül is valóban be is jött, és én azt látom, hogy messze túlment a mi álmainkon a megvalósulás. Ami borzasztó nehéz, és azért örülök annak, hogy ez egy fiatal csapat, pontosabban itt mondjuk a 20 évestől, most magamat nem számítom, de mondjuk a 20 évestől a 45 évesig. Már harmadjára
utalsz a korodra. Számoltam.
Ja, ez az én problémám, ugye?
Látom.
Komplexus, igen.
Akarsz róla beszélni?
Igen. Majd a pszichológusommal folytatom. Tehát lényeg az, hogy a 20 évestől a 45 évesig, ugye különböző generációk, és ezek a generációk, ezek a maguk generációit szólítják meg. Tehát szerintem a legnagyobb nehézség az, hogy azt a generációt szólítsuk meg, akit mi szeret, tehát mondjuk a 20 évest. Mert az öregek eleve jönnek, tehát az nagyon érdekes, hogy rettentő népszerű, mondjuk a nyugdíjasok körében, vagy az 50-en fölüliek körében, aztán jön egy 40 éves generáció, de hogy ezeket valahogy kibalanszírozni, ez nehéz, ez nem is jön be mindig, tehát talán, hogyha egy ilyet tudok mondani, hogy nem sikerült mindig, na de hogy ezen állandóan dolgozunk. Mert egyébként hát borzasztóan imádják a kiállításokat, tehát van ez a zenetörténeti séta, interaktív és installációkat teli, az borzasztó népszert, tehát már több százezeren látták, akkor a hangdóm, ugye ott lent ebben a varástérben, ahol elképesztően érdekes új programok vannak, ami tényleg olyan, mint egy dóm, arra vetítünk, és ott van a teljesen elszállt avantgárd ízlés világtól kezdve az abszolút megfogható, és sőt, még gyerekeknek is van ott rajzfilm program, és hát van az időszaki kiállítás terünk, ahol most zártuk be a magyar popzene hőskoráról, tehát a 60-as, 70-es évek, 80-as évekről szóló kiállítást, és ezeket borzasztóan élvezik az emberek, és ezek mindig ott vannak, és ezekre tudjuk aztán építeni a részben a koncertjeinket is, meg hát a zenepedagógiát. Most utóbbival kapcsolatban az az érdekes, hogy úgy jönnek ide tanulni csillogó szemmel, hogy nem erőltetünk senkit. Én azt hittem az elején, hogy majd mire ezt a hálózatot létrehozzuk, hogy a nem tudom én, kazincbacikai iskolából is jöjjenek föl, most elnézzük a kazincbacikát, hogy ezt említettem, de hogy bárhonnan vidékről, hogy ezt majd föl kell építeni, és a második héttől kezdve jelentkeztek sorozatban az iskolák, és mind a mai napig, tehát nekünk ezt nem nagyon kell szervezni, hanem jönnek, már úgy szervezni kell, hogy logisztikailag, de hogy jönnek, és hát az egy fantasztikus érzés, amikor azt látod, hogy ott 20 gyerek, 30 gyerek énekelve, tapsolva, lemegy a kiállításba, megnézi, megfogja, mert ugye nálunk mi nem csapunk senki a kezére, hogyha valami olyasmihez nyúl, mert sőt, mindenhez hozzá lehet nyúlni. Úgyhogy ezek szerintem unikál, pláne a magyar kultúrában, vagy ezben az egész magyar kulturális kultúrában, ezek unikális dolgok, ez szerintem formabontó és teljesen új dolog.
Itt a zeneoktatás kapcsán eszembe jutott, hogy inspirálódtatok-e akár Svédországból? Vagy az avantgárd, ugye az avantgárdról eszembe jutott Laurie Anderson, aki volt nálatok fellépő, hogy például a New York-i avantgárd, az így mennyire illeszthető be ebbe az edukációba?
Hát van egy külön csapatunk, aki ezen a pedagógiával foglalkozik, ők azért lehet, hogy annak a vezetője Amerikában tanult, úgyhogy ilyen szempontból biztos, hogy a New Yorkban. Úgyhogy a New Yorki vonal az biztos, hogy megjelenik a zeneház a zenepedagógiában, de hogy azért mi inkább abból táplálkozunk, hogy hogyan tudjuk összekapcsolni, ahogy az András is említette, a különböző funkcióinkat, és hogyan tudjuk ezt mind a zenei ismeretterjesztés, vagy zeneközvetítés, most már inkább ezt szoktuk mondani, nek a szolgálatába állítani. Például mondtad, András, hogyha megérkezik hozzánk egy zenei osztály, vagy egy osztály, bármilyen osztály, egy foglalkozás, ők általában nem egyfajta programon vesznek részt, hanem mondjuk van egy rövid bevezető foglalkozás nekik magában a valamelyik zenepedagógiai térben, és aztán ők különböző csoportokra, csoportmunkában akár elindulnak a házban, és mondjuk feldolgoznak egy témát az állandó kiállításban, ezután bemennek a hangdómba, ahol megnéznek nekik egy célzott külön vetítést, vagy külön foglalkozást, és akkor onnan a vége általában egy közös zenélés, tehát legyen élő zene is egy ilyen foglalkozásban. Tehát próbáljuk ezeket a funkciókat jól kihasználni magában a zenepedagógiában és az ismeretterjesztésben is. Sőt, ugye azt is hozzá kell tenni, hogy ugye itt mindig arról beszélünk, hogy gyerekek és hogy iskolák, de hát a zenepedagógia az ennél sokkal szélesebb, és a zeneházában ez különösen fontos, hogy mindenféle korosztálynak legyen ismeretterjesztés. Tehát nagyon sok olyan programunk van, ami mondjuk időseknek vagy felnőtteknek szóló úgynevezett, mi úgy hívjuk, hogy szabad egyetem. Tehát ezek ismeretterjesztő alkalmak, de ez egészen a nyugdíjas korig, tehát mondjuk van a hangadó szenior programunk, amik alapvetően arra épít, hogy azok, akiknek egyébként valószínűleg picit több az idejük mondjuk napközben, eljönnek hozzánk, és mondjuk egy-egy zenei témát, történetet feldolgoznak egy előadás és zenehallgatós formába. De a legkisebbeknek is, tehát a ringató az például a csecsemőknek szól. Tehát próbálunk a programban is sokkal rugalmasabbak lenni, illetve hát a koncertek is, hogyha nem tudom, hogy voltál-e, de azért a legtöbb koncertünkön próbálunk valami plusz hozzátenni a megszokott koncert metódushoz, tehát vagy beszélgetés, vagy egy találkozó van utána, vagy a hangszerről mesél maga az előadó, vagy egy workshopot kötünk a koncerthez, tehát próbáljuk a formátumot is egy kicsit feszegetni, mint ahogy egyébként minden tér, ami az András felsorolt, erre épül, hogy hogyan lehet feszegetni a határokat, hogyan lehet a zenét egy kicsit más eszköztárral is megmutatni.
Amikor elkezdtétek ezt a struktúrát összerakni, akkor még, ez még a pandémia előtt, akkor talán nem volt ennyire durván nagy az online zaj. Azóta ez nyilván erősödött. Szóval, hogy a tartalomgyártókkal, nem tudom, hogy kell egyáltalán versenyezni, valószínűleg nem kell, de az impulzust, azt, amit kap az ember egy ilyen intézménytől, az biztos, hogy hozzá kell egy picit igazítani az aktuális trendekhez. Ez egyáltalán szóba került-e, és okoz-e bármilyen fejtörést az, hogy ma hogyan fogyasztanak az emberek tartalmat?
Hát igen, a válasz egy szóban igen, tehát nyilván ez egy feladat. Egyrészt ennek van egy kommunikációs oldala, tehát azon kell gondolkodni, hogy hogyan érjük el a közönséget, hogyan fogjuk meg, hogyan mondjuk meg, amiről szó van a házban, hogyan vesszük rá őket akár egy Covid után, hogy jöjjenek megint, kezdjenek el koncertekre járni. És erre van egy csomó olyan kreatív eszköz, hogy csak egy párat említsek, amit mi elkezdtünk, hogy nekünk a legtöbb koncertünk, legalábbis több koncertünk online is megtekinthető. Tehát úgy gondolkodunk, hogy azok a koncertek, amik megtelnek, utána ezeket felvesszük, és vagy akár streameljük, és élőben is meg lehet nézni, vagy felvesszük, és az E-színházon meg lehet utána nézni ezeket a koncerteket. De mondjuk egy másik példát is, hogy most bezárt az időszak, az András által imént említett időszaki kiállításunk, ami a Kádár korszaknak a pop történetével foglalkozott, és ezt az egészet digitalizáltuk, és majd most nem sokára szeretnénk elérhetővé tenni, és egy valami jelképes összegért ezt ugyanúgy be lehet járni. Mm. Nyilván nem pont ugyanazt kapom, nem kapom meg azt az élményt, amit élőben megkapok, de mégiscsak be tudok járni egy olyan időszaki kiállítást, amit egyébként már nem tudnék megnézni, és ugyanúgy a tartalmakat meg tudom benne hallgatni, amikor közel lépek egy vetítéshez, azt el tudom indítani, ha van egy lemezborító, azt ugyanúgy ki tudom nyitni, meg el tudom olvasni a szöveget, meg tudom hallgatni. Tehát ezek mind olyan lehetőségek, hogyha ezeket használjuk minden nap, akkor én azt gondolom, hogy nem konkurenciát hozunk létre saját magunknak, hanem alapvetően tudjuk tágítani a közönséget, hiszen nekünk azért alapvetően közfeladatunk, hiszen állami intézmény vagyunk, vagy állami tulajdonban lévő non-profit KFT vagyunk. Tehát fontos nekünk az, hogy minél szélesebb közönséghez eljussunk. Tehát minden ilyen eszköz, ez segíti. És én azt gondolom, hogy Nyilván nem olyan nagy a koncerttermünk, tehát azt tudni kell, hogy 700 ember a maximum, aki befér állva, és 340 ülve, tehát nem olyan nagy, könnyen megtelik, hál' Istennek lekopogom, általában teltházaink vannak, tehát próbáljuk meg nyitni a közönséget, és próbáljunk hozzájuk közelebb lépni. És ezt nem csak a helyszínen csináljuk, nem csak magával ez a koncertprogramot csináljuk, hanem egyébként a zenepedagógiai programunk is ilyen, most indítottunk el, vagy indítjuk éppen el az utazó zenepedagógiai foglalkozásunkat, mert hogy ahogy az András említette, nagyon népszerűek ezek a foglalkozások, és nem tudunk annyi diák csoportot fogadni, tehát azt találtuk ki, hogy hát akkor vigyük el azokra a helyekre, ahonnan valószínűleg nem tudnak szociális okoknál fogva eljönni a zeneházába, és ott legyen nekik is egy program, amit valószínűleg amúgy nem kapnának.
Valószínűleg ehhez viszont kell egy kamion, nem? Tehát ahhoz, hogy ezt megkapja azt a tartalmat, amit egyébként egy ilyen interaktív kiállításon megkap, az előbb-utóbb fog kelleni valami olyan infrastruktúra, ami
nem is biztos, mert nem is a kiállítást akarjuk elvinni elsősorban, hanem azt a szellemiséget, tehát olyan tanárokat, a mi művész tanáraink, mi kicsit így nevezzük őket, tehát ezeket a rendhagyó zenepedagógusokat, akikhez most már egy csomó külsős is kapcsolódott, és külsős pedagógusokat is megtanítunk arra, hogy mi a zeneházának a szelleme. Tehát tulajdonképpen azt szeretnénk, hogy kisugárzás legyen, tehát hogy amit mi kitaláltunk és megvalósítottunk 2 év alatt, amit szerintem tényleg egy különlegesség, az kikerüljön olyan helyekre, ahol erre nem volt pénz, nincs meg a lehetőség, de megvan az érdeklődés. És a másik oldal az, hogy mi nagyon befogadók vagyunk és nyitottak. Tehát ez az üveg szimbólum, ez kicsit ilyen költői dolog, de mégis elmondom, ez az üveg szimbólum az, hogy bentről kinézünk és kintről benéznek, hogy ez nekünk, mikor így beszélgetünk és az ember próbál madártáblatból rátekinteni a tevékenységére, akkor ez borzasztóan érdekesen hídszerűen megvalósul, és szerintem ebben is talán példát tudunk mutatni.
Az edukációhoz tartozik ez a kint kültéri játszótér, ez a hangszer játszótér. Az bevált? Ez csak egy ilyen kérdés, aztán elmondom miért.
Szerintem minden, ami a ház körül van, az bevált. Nyilván lehet...
Bennünket nagyon idegesít.
már az Andrást, én meg, mert mi ott vagyunk, pont az irodánk oda néz.
Rátapintottál lényegre egyébként. Pont ezt
de ugyanakkor meg imádják, és egész hát
persze,
napot ugrálnak rajta. És...
Sokkal inkább a felnőttek ugrálnak rajta, mint a gyerekek, gondolok, akiknek készült.
Ilyen szabad bevált. Tehát használja, mindenki szeretik. Az András azért mondja, hogy ő idegesíti, mert oda néz az irodája, és pont azt hallgatja minden egyes nap. Én már megszoktam, de egyébként
milyen jó utánzott, fantasztikus. Szerintem még a hangmagaság is timmel.
Ott járok el minden nap.
Na hát ezt mi halljuk elég sokat, igen. De már úgy lehet szelektíven szerintem kezelni az egészet.
Persze, megszoktuk.
De egyébként ha nem is csak a játszótérről érdemes beszélni, ott is igazából az volt a gondolat, hogy ott van az étterem és a kávézó azon az oldalon, és hogy nagyon sokszor volt nekem az a tapasztalatom, és így lett egyébként zárójelben a játszótér is, hogy csomó anyuka van, én nekem is akkor pont kislányom volt, és a legtöbb apuka vagy anyuka szeret leülni, inni egy kávét, és mondjuk nem akar...
Tühöng.
És nem akar aggódni, hogy elüti a gyereket az autó, és az így indult, hogy hát jó, hát akkor nézzük meg, hogy mik azok a terek, és hogyan használjuk a tereket, hogyan járjuk be, kiülünk a teraszon, ugye nincs a Ligetbe, hál' Istennek, autóforgalom, tehát alapvetően lehet hagyni a gyereket, hogy addig ott dühöngjön, én meg megiszom a kávém, és látótávolság van. Tehát úgy került például a játszótér a ház mellé, a zenei játszótér, de a másik oldalra átmegyünk, akkor ott meg van egy szabadtéri színpad, ami meg ugyanilyen logikával végig gondoltuk, hogy hát nyáron ki a fene akar bennülni az épületbe, hát menjünk ki, és ha már egy ilyen csodálatos helyen lehetünk a Városliget, akkor vonzuk be az embereket, és hallják a zenét, tehát alapvetően a másik oldalon is lett egy bár, ahol vettek egy sört, elmertek a szabadtéri színpadra, és meghallgattuk.
Hogy nem üdítő jutott eszedbe.
Tessék?
Hogy nem üdítő jutott eszedbe.
Hát igen, akkor jó, egy narancs, frissen pacsalt narancstevet is fogyaszthatok, hát kinek mi, én mondjuk biztos fröccsöt innék nyáron, és megnéztetek egy koncertet. És egyébként, ha nézem a koncertet, akkor lehet, hogy van egy csomó olyan vendégünk van, akik például csak a környéken sétálnak, és meghallják, hogy szól a zene, és oda jönnek, és meghallgatják koncertet, mert hogy egy csomó esemény az ingyenes nyáron.
Igen, ez például nekem abszolút meghaladta az elképzelésemet, mert én mondtam Marcinak, hogy ki ez, aki este 9-kor, mit tudom én, szerdán egy júliusi estén oda fog ülni, és zenét fog hallgatni, és mondtam azt, hogy figyeljen meg, hogy jönnek. és jönnek. Szóval, hogy a Ligetben nyár este ott az emberek ott sétálnak, legalább 600-an néha összejönnek, és nagyon népszerű lett ez a szabadtéri világ. Meg hát az is, mint érdekességet említem csak, hogy én például nagyon szeretem, mert ilyen ős budapesti gyerek vagyok, nagyon szeretem a budapesti folklort már, mint a cigányzenét, a bárzenét, bárzongoristákat, ilyeneket, tehát a régi Budapestnek a zenét, és elindítottunk egy, tudom, tavaly valamikor a étterembe egy ilyen sorozatot, hogy Muzsikosok kávéháza, akkor be lehet jönni, meghívunk olyan, hát most már nagyon kevés olyan cigánybanda van, akik tényleg nagyon jók, mert sajnos ez egy kihaló, félbe levő dolog, vagy pedig bárzongoristákat, akik messze alul vannak, fizetve alul vannak értékelve, sajnos, mert ezek egy zseniális muzsikusok, zseniális zongoristák, és jönnek az emberek, és hozzánk az étterembe, és ott megisznak valamit, és közben hallgatják azt a zenét. Szóval, hogy ahogy a Marci mondta az előbb, hogy szinte minden négyzetmétert kihasználunk a házban. Tehát a kiállító térben is szoktunk néha zenélni, de az aulában is szoktunk kiállításokat rendezni. Szóval ez ilyen közlekedő edényszerű, hogy mindenhova folyatjuk a zenét és a kultúrát. És ezt nem ilyen nagy szavakkal tesszük, bár én szeretem a nagy szavakat, hanem valahogy ezek ilyen napi kreatív cunamik, amik így jönnek, főleg ettől a fiatal csapatom. Ez mi 120-an vagyunk körülbelül, azt nem szabad elfelejteni. És hát valószínűleg magukénak érzik ezek a fiatalok azt a házat, és állandóan jönnek az új és új ötletek. Nekünk ez a legnagyobb problémánk most, hogy hogyan tudjuk utolérni magunkat szervezetileg és logisztikailag és minden szempontból, mert iszonyatos gyors volt a fejlődés, egy robbanásszerű volt a fejlődés.
Hát masszív két év.
Hát masszív, hát meg 1,5 millió ember, tehát aki bejött a házba ez alatt a két év alatt, és 1400 program fölött vagyunk, úgyhogy és most inkább az a nagy kérdés, hogy milyen programokat tudunk megvalósítani, mert nagyon sok a jelentkező, beérkező, egyébként fantasztikus művész, de közben meg a kapacitás az 365 nap, és nyilván nem minden nap koncertet rendezni, vagy eseményt rendezni.
Ez a szerencsésebb helyzet.
Ez a szerencsésebb helyzet, és nyilván most tudjuk, hogy egy új intézmény, és most nagyon nagy a keletje, meg nagyon sok embert érdekel. Ez lesz a feladat, hogy egyrészt a csapaton belül is fenntartsuk ezt a motivációt, másrészt pedig fenntartsuk ezt az érdeklődést a látogatók körében. És ebben talán egy utolsó gondolat, hogy Andrással nagyon jól kiegészítjük egymást, mert az András sokkal inkább egy, ha azt mondjam, klasszikus zenei irányultságú, én pedig egy könnyű zenei irányultságú vagyok, más generáció.
Más generáció, abszolút. Igen, ez nagyon érdekes, mert a kettős vezetés az ugye tudjuk, hogy nagy veszélyeket rejt, de valahogy
ezt
mi majdnem 10 éve együtt dolgozunk, tehát ilyen szempontból is nagyon jó. De ugye még a jövőről is lehet majd egy-két szót ejteni.
Ilyen beszélgetésünk végén, most abszolút még rá akartam kérdezni, mi a helyzet ezzel az évvel, meg hogy mennyire hosszú távon terveztek?
Hát na, ez is egy nagyon érdekes dolog, ezt én is most tanulom, pedig én vezettem már nagy intézményt, csak ott már holnapra értünk, úgy hívták, hogy Zeneakadémia, meg hát ugye ott annak meg volt tervezve, elvégül is már akkor is, nem tudom, 135 éves volt, meg 140 éves, mindig is volt, mindig is lesz, de ugye a mi esetünkben itt a Városligetben ez az intézmény, ez a miénk, ezt mi szültük meg, mi neveltük fel, tehát nekünk ez öntözgetni kell, tehát ez nem magától megy, és nagyon érdekes, hogy hogyan tudunk egyre távolabbra tervezni. Tehát most már ott tartunk, hogy 2025-re tervezünk dolgokat minden szempontból, kiállításokat is, de hát azért említsük meg az idei nagy szenzációt, ez a Díva. Nálunk ugye úgy fut, hogy Dívák és Ikonok kiállítás, ami ugye Londonból jön, a Royal, ez Albert, nem is Royal, csak mert van egy Royal Albert Hall, de ez pedig a Victorian Albert Museum. Egy fantasztikus, gyakorlatilag az opera díváktól, opera primadonnáktól kezdve a mai popsztárokig viszi végig a Dívát, mint kultúrtörténeti hajtóerőt. Tehát nagyon érdekes társadalmi szerepét, a szerepét a nőknek a férfi társadalomban, mert ugye ez egy alapjában férfi, úgyhogy egy nagyon nőcentrikus kiállításról van szó egyébként, és hát ehhez igazítunk egy csomó más programot is. Tehát, hogy van egy nagy highlight, amire már most fölhívjuk a figyelmet.
Olyan összetett ez a kiállítás, ugye az időszaki kiállításnak az alapgondolata az volt, hogy az állandót ki kell egészítsük. Az állandó kiállítás, végigmegyünk egy nagy zenetörténeti sétán, de nem tudunk elmélyülni a részletekben. És akkor kitaláltuk, hogy legyen egy időszaki tér, ahol időről időre egy-egy témát dolgozunk fel. Kezdtük a magyar poptörténettel, És a második az most egy utazókiállítás, amit az András említett, a Dívák, ami szintén egy nagy témát dolgoz föl, magukat, a nőket és a női előadókat, és gyakorlatilag itt tényleg olyan sztároknak a dolgai lesznek, jelmezei, kiegészítői, mint Billie Eilish, vagy Rihanna, Edith Piaf, dobált Marilyn Monroe, tehát nagyon, nagyon sok külföldi sztár, de hogy a magyarokkal is ki fogjuk egészíteni a kiállítást, tehát ugyanúgy a magyar Dívák történetet is bejárhatjuk, és igazából az időszaki kiállítással ez a cél, hogy ezt folytassuk, ezt a kultúrát, tehát ezután a kiállítás után is lesz egyébként hasonló nagyszabású kiállításunk. Úgyhogy alapvetően ebben gondolkodunk, hogy ez a két kiállító tér és ez a nagyon összetett ház, az valahogy mindig valami izgalmas életet szüljön a házban.
Na, én azt gondolom, hogy berúgtuk a zeneház ajtaját. Ez jó kis erős kezdés volt. Úgyhogy
vigyázzunk az üvegajtóval.
Abszolút, de hogy két hét múlva akkor óvatosabban nyitunk majd be, és akkor jöhetnek majd a programok, amikről beszélni fogunk. Úgyhogy én már nagyon köszönöm ezt a beszélgetést.
Mi is köszönjük szépen, és nagyon élünk szépen vele a következőkben is.
Bata Andrással, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatójával és Horn Márton intézményigazgatóval beszélgettünk. Ennyi volt mára a Szabad Esés is. Holnap találkozunk. Czoller Andi nevében is búcsúzom. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Szevasztok!
Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókafére költözik. Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami a zenéhez köthető.